Kedves hallgatóink, újabb adományokkal gazdagodott a Nyíregyházi Kórház gyermekosztálya. Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Több mint 5 millió forintból összesen 8 hiánypótló eszközt adományozott az osztály számára, mellyel hatékonyabbá válhat a gyermekek betegellátása. A szervezet 2019 óta évről évre támogatja a kórházat. Bodnár Zsolttal, a Felső-Tisza vidéki vadgazdák szövetségének elnökségi tagjával, kommunikációs és természetvédelmi referensével Széles Szabolcs beszélgetett a jótékonysági vadászatról és az aktuális feladatokról.
Hogyan is működik ez a jótékonysági kezdeményezés?
Ez már egy 10 éves folyamat. Az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. Annak idején Székesfehérváról indult, és gyakorlatilag onnan nőtte ki magát országos szintre, Fejes László ügyvezető igazgatónak a szervezésében. A fő cél az volt, hogy december 27-én összegyülekezve Fácán vadászat kapcsán az kilövési díj, illetve a jótékonysági alapdíjból összegyűlt összeggel a Vármegyei Kórháznak a gyermekosztályát segítség, és ebből nőtte ki magát ugye országos szintre, és emellé került egy olyan adminisztráció, illetve egy olyan logisztika is, ami ezt segíti, hiszen most már az OJV vagy Országos Jótékonysági Vadászat.hu honlapon ott vagyunk, megtalálhatóak vagyunk az interneten, és gyakorlatilag ott kell regisztrálni, ki lehet választani, hogy melyik stratégiai partner vadászterületén szeretnének vadászni, tehát ez egy nagyon-nagyon összeszervezett és logisztikában is jól menedzselt folyamat, és a december 27-ét így gyakorlatilag meg is tartottuk magunknak, és most már azért azt mondjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is jelen vagyunk, és jelenleg az egyetlen olyan karitatív kezdeményezés, ami valójában alulról felfelé imádkozott, bár az összegek nagyságát lehet, hogy vannak más sokkal nagyobb kezdeményezések, de arányát tekintve a miénk a leghatékonyabb, hiszen itt már több 100 millió forintot sikerült összegyűjteni az egészségügynek ezen specifikus területére. 2025-ös vadászati év végén ide Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének a Jós András Kórház gyermekosztályának 5,2 millió forint gyűlt össze, amit igazából nem készpénz formában adunk át, hanem egy előre leegyeztetett eszközbeszerzéssel. Tehát mindig felmérjük, hogy az osztálynak éppen mire van nagyobb szüksége, és gyakorlatilag azokat az eszközöket beszerezzük. Az éven például olyan speciális betegágyat sikerült beszereznünk, amivel könnyen tudják a beteg gyermekeket vizsgálatokra szállítani, és könnyen tudnak ezzel a gyermekbetegággyal közlekedni az osztályon. Emellett vénakeresőket sikerült vásárolni. Egy újszülöttnek vagy egy 2-3 éves gyermeknek megkeresni a vénáját nem könnyű, és ezek a segédeszközök nagyban megkönnyítik a nővéreknek, szakápolóknak a mindennapjait. Tehát igyekszünk mindig olyan megoldásokat megvalósítani, amivel a gyermekgyógyászat sikerességét tudjuk növelni. Persze mondhatom azt, hogy minden terület nehéz az egészségügyben, de legnehezebbek közé tartozik a gyermekgyógyászat, hiszen lehet, hogy egy 4-5 éves vagy egy nagyobb gyermek el tudja mondani, hogy hol fáj, de egy újszülött vagy egy 1-2 hónapos vagy egy éves forma gyermek nem tudja elmondani, hogy hol fáj, mit érez, és ott az orvosoknak igazából a tapasztalataikra, az eredményekre, a különféle vizsgálati eredményekre kell alapozni, és kell kihozni a legtöbbet. Minden egyes alkalommal végigmegyünk az osztályon is, és megdöbbentő. Egyrészt az, hogy ez a gyermek intenzív osztály Nyíregyházán mennyire, mondhatom azt egy kicsit tenni furcsa, de barátságos. Tehát igyekeznek mindent megtanulni, azért ez a gyermekek úgy érezzék magukat, hogy ez egy mégiscsak egy különlegesebb részleg a kórháznak. A szülők számára biztosított a pihenőszoba, viszont rossz megtapasztalni azt, amikor évről évre visszatérünk, és látjuk ugyanazokat a gyerekeket, akik lehet, hogy életünknek eddigi 3 évét ott töltötték a kórház falai között, mert gépek nélkül, vagy az orvosi segédeszközök nélkül lehet, hogy önálló életre még képtelenek, és még el kell telnie jó néhány időnek, évnek ahhoz, hogy annyira megerősödjön például a tüdejük, vagy a szívük, amennyire csak lehet önálló életet éljenek. Nem csak az a célunk elsődleges, hogy a társadalomban a vadászokról kialakult negatív sztereotípiát eloszlassuk. Én megvallva az őszintén tudjuk vele, hogy nem is nagyon foglalkozom vele, mit gondolnak rólunk vadászok, mert még azon töprengünk, hogy mit gondolnak rólunk, addig rengeteg időt és energiát veszítünk el arra, hogy emberek embereknek pedig szüksége van ránk. Én azt szoktam mondani, hogy a magyar társadalomnak ezen része azok a szülők, családok, akik életük legnehezebb időszakát élik meg, amikor gyermekeik a kórházi ágyon fekszenek, műtét közben vannak, vagy várnak a vizsgálatok eredményére. A szívük mélyén így érezhetik, hogy van egy réteg, egy társadalom a csoportban, akik ott állnak mögöttük. A segítségükkel, az együttérzésükkel, az imádságaikkal. Jelenleg Magyarországon a 60 ezer vadászból azért több ezer vadász, így vagy úgy akár az aktív részvétel, akár támogatóként ott van, sportemberek, nemzetközileg elismert emberek, akik felismerték annak a szükségszerűségét, hogy ami nekünk megadatott, az másnak nem. És ezért is maradt a december 27, hiszen valahogy a karácsony a családok ünnepe, és mivel ugye a karácsony középpontjában pont egy gyermek áll, a teste töltött igaz Úr Jézus szeretete, jó, hogyha ebből a szeretetből adunk oda, és ahol éppen hiányt szenvednek.
Ami aktuális a vadászok életében, hiszen most is vadászati idény van, az az őszbaknak a vadászata. Milyen feladatai vannak ilyenkor a vadászatra jogosultaknak?
Április 15-től ugye hivatalosan kezdetét veszi az őszbak vadászati idény, és mondhatom azt, hogy ez egyik leghosszabb vadászati idényünk trófás vad tekintetében, hiszen április 15-től szeptember utolsó napig lehet vadászni az őszbakokra. Ilyenkor ugye a mezőgazdasági területek még nem annyira fedettek, az aljnövényzet még nem annyira erős, tehát könnyen lehet bírálni a bakokat, könnyen ki tudjuk választani, hogy melyek azok, amik ígéretesek, maradniuk kell, melyek azok, amelyek nem kívánatosak, az állományban elrejthetőek. Ez ugyanúgy, ahogyan nekünk könnyebb, ugye a bakoknak is könnyebb, mert ők is jobban látnak minket. Viszont ilyenkor a legfontosabb a vadásztársaságnak, hogy megkezdje gyakorlatilag azt a tevékeny munkát, amiben például a vadászati eszközök, a magaslesek, különféle vadetetők, vadítatóknak a karbantartását is meg kell tennünk. A Hunor 96 vadásztársaság kezdi el a magasleseket rendbe rakni, ugye ez Vásárostom egy központtal, hiszen ugye ezek a vadászatnak nagyon fontos eszközei, és főleg azért, mert a mezőgazdasági kultúrák hamarosan ugye a vetések megerősödnek, megindul a kukoricavetés, elindul a napraforgóvetés, májusra már ezek ugye láthatóan növekednek, és a vad számára ez egy nagyon fontos táplálék. És ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk őrizni ezeket a területeket, és itt hangsúlyozom, hogy a vadkár megelőzés az nem mindig a vad elejtéséről szól, egyszerűen az, hogy jelen vagyunk a területen, a mozgásunkkal, a jelenlétünkkel távol tartjuk a vadat a mezőgazdasági területektől, ugye ezért meg kell teremtenünk annak a feltételeit, annak a lehetőségét, hogy a vendégvadászaink vagy a vadásztársaságok tagjai biztonságosan tudjanak ezeken a leseken ülni. Másrésztről pedig ugye egy nagyon száraz tavasszal találkoztunk, és ezért kiemelten fontos, hogy ebben a száraz időszakban is itassuk a vadat. Ugyanis a vadkár megerőzésének egyik legjobb módszere, hogyha a vadat természetes élőhelyén tartjuk. Ez pedig maga az erdő. És akkor, hogyha van az erdőben a vad etetésre kijelölt helyen megfelelő táplálék, ami lehet takarmány vagy bármi más, kihelyezzük ugye a takarmánytárolókat, szálas takarmányt tudunk kivinni, rengeteg zöld növény van ugye most már az erdőben, hogyha van arra lehetőség, hogy az erdőben egy olyan foltot, egy olyan területet bevessünk, például virágzó fűmag keverékkel, ami magas vitamintartalmú, ez mind-mind csökkenti a vadkár jelenlétét, és nagyon fontos, hogy legyenek itató helyek. Ennek a formája pedig lehet az, hogy akár egy földbe lásott műanyag edény, amiben ugye vizet helyezünk, vagy akár egy mesterségesen kialakított betonalapú meder, amiben azért több ezer liter víz is elfér, hiszen a vadra jellemző, hogy a nedvességet vegetációs formában veszi fel, tehát a növényzetből. Hogyha száraz idő van, akkor a kultúrnövényekben, mivel sok nedvesség raktározódik, onnan fogja biztosítani. De hogyha van itató hely, és oda tudjuk szoktatni a vadat, akkor gyakorlatilag ez a vadkár mennyiség csökkenni fog. Megszüntetni nem tudjuk, de effektíve azért tudjuk mondjuk úgy csökkenteni a mértékét.
Ilyenkor azért az is előtűnhet, hogy a vadgazdálkodásnak milyen pozitív szerepe van, nem csak a vadállományra, hanem a környezetre és a mezőgazdasági területekre, és mindez, hogyha a vadászok és a vadgazdálkodók nem figyelnék és nem őriznék meg, akkor szerintem nagy bajok lehetnének.
Ez legyen személyes vélemény, most fogok mondani, én nem értek egyet ezzel a fogalommal teljes mértékben, hogy természetvédelem. Ugyanis a természetet, ha védjük, az azt jelenti, hogy egy bizonyos mértékben kizárjuk belőle az embert, és hogyha valamiből kizárjuk az embert, akkor nem lesz érdekelt benne. Be kell vezetni az embert, meg kell mutatni a természetet az embernek. Én sokkal jobban szeretem azt a kifejezést, hogy nem környezetvédelem, meg természetvédelem, környezet és természet gazdálkodás. Ugyanis az emberiség történelme, és most mindegy, hogy az evolúcionista vagy a kreacionista teremtés történeten alapuló emberiség történetet vizsgáljuk, a természettel szoros relációban, összhangban élt, szimbiózisban élt az ember. Még igazából a századforduló, sőt még az elmúlt 60-70 éven évvel ezelőtt is sokkal inkább közelebb voltunk a természethez. És mivel az ember a természetet hasznosította, a természetből fedezte erőforrásait, egészen máshogy gondolt rá. Ahogy elváltunk a természettől, és gyakorlatilag bezártuk a természet kapuit, kerítéssel, vagy táblákkal védjük, persze vannak olyan tanösvények, meg olyan lehetőségek, hogy az ember bele tud tekinteni, értsék jól a hallgatók, nem érezzük a természet ízét a szánkban. Kevés időt töltünk benne, és mindazonáltal meg vágyunk rá. Hiszen ha megnézzük a mai kertépítési trendeken, kerti tavat építünk, ligetes parkot építünk az udvaron, tehát igazából be akarjuk hozni a természetet, de ott van egy kerítés, ami elválaszt minket mégis. Ilyenkor kell rádöbbenni arra, hogy a vadászat az nem arról szól, hogy kimegyek, és aminek két füle van, meg négy lába, azt elejtem, és akkor hip-hip hurrá. Tehát addig, amíg az ujjamat ráteszem az elsütő billentyűre, vagy amíg a fegyver távcsövében beáll a szál keresztbe a vad, az egy nagyon hosszú út. A vadászatnak, mondhatom, azt 2%-a az, ami a vad elejt, és 98%-a szabad élőhelyével igyekszünk jól sáfárkodni, és vadgazdálkodás mellett természetgazdálkodást is folytatunk. És amikor ezek a helyére kerülnek, akkor persze majd ennek a vége az, hogy elejtjük azt a vadat, amit el kell ejtenünk az állományból, de vadnak szüksége van az élőhelyre. Van egy másik ilyen nagyon számomra érthetetlen megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy kiszorította az ember a vadat az élőhelyéről. Az ember és a természet, hogy mondtam is az előbbiekben, mindig is egymás mellett élt. És mi is a természetben élünk, emberek, attól, hogy kerítéssel védjük az otthonainkat, attól, hogy nem barlangban vagy sátorban, vagy jurtában lakunk, hanem házakban. Ennek ellenére akkor is a természet vesz minket körbe. Ha kiszorítanánk a vadat a természetben, akkor azt jelenti, hogy most csak számok könnyebbsége miatt egy 5 hektárra számot vadállomány, mondjuk 2 hektáron nyomorogna, mint a heringek a konzervben. De nem így történik. Hiszen a vad, látjuk ugye a hírekben, hegyvidéki területeken, főleg ugye hegyi falvakban, a gímszarvasok bejárnak fényes nappal a falvakba. Megtanulta a vad is alkalmazni azokat a képességeket, amik szükségesek ahhoz, hogy az emberrel együtt tudjon élni. Most jött el egy olyan lehetőség, hogy mi, mint vadgazdálkodók, megpróbáljuk az embereket bevezetni a természetbe. Hogy ne ellenségét tekintsünk a vadra, ne egy kerítéssel elzárt terület és csak egy turisztikai látványosság legyen a természet, hanem életünknek szerves része.
Kedves hallgatóink, Bodnár Zsoltot, a Felső-Tisza Vidéki Vadgazdák Szövetségének elnökségi tagját, kommunikációs és természetvédelmi referensét hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.